Mert egy milyen sérett találkozó, 2014. május 16-a. Luxus kabina Titanicon?
Egy nagyon szép jó reggelt szeretnék kívánni mindenkinek, nekünk, akik itt nagy tömegben megjelentünk, és nektek is, akik néztek és hallgattuk bennünket határainkon, innen és túl. Ez az eredményes élet találkozó Sanyit van, és egy, van egy rövid gondolatom. Folytatod a örökbiztonságot? Nem? Oké. Okay. Van egy rövid gondolatom, szeretnélek üdvözölni benneteket Mezőpanitban, Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön, Debrecenben, Pécsen és még nagyon sok helyen. Ez csak áldás, hogy hallgattok bennünket. Sanyi említette a múltkor, a legnagyobb rémületemre egy mindenkit meghívott a diplomaosztóra. Ez csak a bibliaiskolával kapcsolatban, hogy ha van módod, időd és Isten hív, akkor menj el egy bibliaiskolába, mert nekem megváltoztatta az életemet. De úgy alapjaiban véve is azt gondolom, hogy meg is mentett. Úgyhogy az élet olyan mély aspektusait ismerjük meg egy bibliaiskolába, ami olyan válaszokkal ruház fel bennünket, amelyekről a világ csak álmodik. Beszélgetünk emberekkel, és meg vannak döbbenve azokon a válaszokon, amikkel rendelkezünk, és ezek a válaszok nem a miénk, hanem a Biblia az, ami olyan bölcsességet ad, ami nem csak, hogy kisegít az életben, nem csak, hogy átsegít ezen az életen, hanem egy olyan minőséget adhat az életünknek, amiről azt hiszem, hogy mindenki vágyik. És csak az út elején járok. Hát, hogy oké, elvégeztem a bibliaiskolát, de ezt soha nem lehet elvégezni, és Pásztor Jukkával viccelődtünk, hogy ez csak a kezdet, ami egyáltalán nem vicc. Ez csak annyira hálás vagyok a Biblia, magyarországi Biblia Szólegyházért, nagyobb kegyelem világ evangelizációs szolgálatért, aminek a részei vagyunk. És csak köszönöm, hogy itt lehetek. És van egy rövid gondolat. Hallottam egy elképesztő gondolatot, és erről szeretnék beszélni. Hol is van? Mózes első könyvében, ez biztos. Oké. Mózes első könyvében. Ábrahámmal kapcsolatos. Ugye valamennyien tudjuk, hogy Isten elhívta Ábrahámot, kihívta őt úrvárosából, de valójában nem is őt hívta el, hanem az apját, az édesapját hívta el Isten. És az édesapja jött ki, és vándorolt el Háránba. És nagyon érdekes, hogy nagyon sokat mondó ez a Mózes első könyv 11. fejezet. Oké. Okay. 31. vers. Azt mondja, és felvevé Táré Ábrámot, az ő fiát, ugye Táré volt az édesapja, és Lótot, Háránnak fiát, az ő unokáját, és Szárait, az ő menyét, Ábrámnak, az ő fiának feleségét, és kiindulának együtt Úr Kazdimból, hogy Kánaán földjére menjenek. Ugye ez Isten elhívása volt, hogy Kánaán földjére menjenek. És eljutának Háránig, és ott letelepedének. Vala pedig Táré 205 esztendős, és meghal a Táré Háránban. Milyen, tudod, a gondolat ez, hogy Isten elhív minket, és aztán megállhatunk az elhívásunkban. Elhív bennünket, megérkezünk valahova, és ott kényelmes, ott jól érezzük magunkat, ott berendezkedünk, és aztán azt mondjuk, hogy ennyi volt a kaland. Úgy értem, ennyi volt, és nem megyünk tovább. Jól kezdték, tudod, Táré jól kezdte, de aztán nem fejezte be jól. És a gondolat ez, hogy milyen jó lenne jól kezdeni és jól befejezni. Csak ennyi, hogy és ott letelepedett. Úgy értem, hogy arra nézett az út egy köztes állomását, a végállomásnak tekintette. Ez lett a, biztos, hogy nem ez volt a az ő szívének a célja, amikor elindult, de ez lett a célja. Azért, mert megelégedett valami kevesebbel, megelégedett a jóval, a legjobb helyett. És azt mondta, hogy volt egy elhívásom, de megérkeztem Háránba, és itt van egy csomó minden, ami kedves a szívemnek. Úgyhogy itt lettek állataim, ja, voltak jómódúak, voltak, már egy vagyonnal érkeztek, és lehet, hogy kereskedtek, nem ír erről a Biblia, nem tudjuk, hogy mi történt, de berendezkedtek ebbe az életbe, és gyakorlatilag mi történt, hogy Isten elhívását lecseréltem a saját természeti életemre. És ez annyira nagy csapda, hogy van egy végső cél az életemben, és aztán valami miatt én adok egy az örökké való célt lecserélem egy ideig való célra, és aztán abba vagyok, és ott meghalt. És aztán Ábrahám vitte tovább Istennek a látását. De menjünk egy picit tovább, de csak megdöbbentő ez a gondolat. Nagyon sokan vannak a Bibliában, látjuk, akik jól kezdték, és aztán rosszul végezték. Salamon például. Bölcsességet kapott Istentől, hatalmat kapott, gazdagságot kapott, és egy királynő utazott el csak azért több száz kilométer abban az időben, ez nagy dolog volt, csak az, hogy lássa Salamont és hallja az ő bölcsességét. És aztán Salamon templomot épített az Úrnak, már a fia Dávid akarta megépíteni, de Isten nem engedte neki. Tudod, ja, és csak vannak terveink az Úrral, és jó terveink vannak, de lehet, hogy az Úr nem engedi meg, hogy megtegyük. Oké? Csak ne legyen keserűség a szívünkben, ha valamit nem tehetünk meg, Isten az ki fogja jelenteni. Dávid nem építhette meg az Úr templomát. És aztán Salamon megépítette. És aztán mit csinált az élete végén? A bálványoknak épített templomot. Te jó ég! Tudod, jól kezdte, és aztán rosszul végezte Salamon. De itt jön a gondolat, hogy, és ez talán kapcsolódik egy picit az örökbiztonsághoz, csak néhány gondolat erről, hogy mindig van kegyelem a számunkra, mert az írás azt mondja, hogy habár Salamon a bálványoknak épített templomot, de ő az ő atyáival aludt el. Tehát az ő, tudod, Salamon ettől nem kárhozott el, mert Istennek bírta a kegyelmét. Habár mi egy csomószor érezzük azt az életünkben, hogy el fogjuk veszíteni az üdvösségünket ezért vagy azért, de azt gondolom, hogy ez csak a mi szubjektív érzésünk, és Zsoltárok 89, 32, 33, és Isten beszél. Ez Dávid Zsoltára, Dávid írta. És fontos, itt Isten beszél. Akkor vesszővel látogatom meg az ő bűnüket, és vereségekkel az ő álnokságukat. De az én kegyelmemet nem vonom meg tőle, és az én hűséges voltomban nem hazudom. Nem töröm meg az én szövetségemet, és ami kijött az én számból, el nem változtatom. Megesküdtem egyszer az én szentségemre, vajon megcsalhatnám én Dávidot? Az ő maga örökké megmarad, és az ő királyi széke olyan előttem, mint a nap. Megáll örökké, mint a hold, és bizonyos, mint a felhőben lévő bizonyság. Dávid a házasságtörő, a parázna, tudod, a gyilkos, tudod, és Isten ezt mondja róla, hogy a te trónod örökké való, hogy ez örökké megáll. És utána figyeljetek, nagyon érdekes, hogy folytatja Dávid, és ezek vagyunk mi. De te mégis elvetetted, és megutáltad őt, és megharagudtál a te felkentedre. Felbontottad a szolgáddal kötött szövetségedet. Előbb beszél Isten, hogy soha nem bontom fel a szövetségemet. És földre tiportad az ő koronáját, lerontottad az ő kőfalait, mint romokká tetted az erősségeit. És zsákmányolták őt mind az úton járók, gyalázattal ön az ő szomszédai előtt, és ez igaz. Úgy értem, hogy Isten bán Dáviddal. És Dávid menekült, és 11 évet bujkált, és maga köré gyűjtött a társadalom számkivetetjeiből 400 férfit. És igen, Isten bánt vele. És lehet ez egy próbában, vagy amikor Isten keze ránk nehezedik valami dolog miatt, akkor érezhetjük azt, hogy felbontotta velünk a szövetséget, hogy mégis gyenge volt a kereszt, tudod, a keresztnek az áldozata, de semmit nem változtat azon a dolgon, hogy elvégeztetett. Hogy nehéz az élet, oké, egy csomószor. Rengetegszer a mi döntéseinknek aratjuk le a következményeit. És és élhetjük az életünket végig úgy, mintha Isten elvetett volna bennünket, de ez semmit nem változtat azon, hogyha egyszer hittél Jézus Krisztusban, akkor meg vagy mentve, és ezt most már teljes meggyőződéssel merem mondani, tudod, a kereszten erről, azt hiszem beszéltünk is erről, a kereszten elhangzott ez a szó, hogy tetelesztai, hogy elvégeztetett, hogy minden fizetve, és a, tudod, minden fizetve. Tehát ez azt jelenti, hogy én az összes elkövetett bűnöm, árulásom, még az is, hogyha egy nap úgy ébredek fel, és őrültségemben azt mondom, hogy Jézus, nekem nem kell a te megváltásod. Én megtagadlak téged, én mostantól muzulmán leszek, vagy a New Age-ben fogok hinni, vagy buddhista leszek. Figyelj, az is fizetve van. Ez a bűnöm is fizetve van. Semmit nem tudok tenni Isten megváltásán, ha egyszer igaznak nyilvánított engem. Minden bűnöm fizetve van. És ez nagyon fontos. A fejem tetejére is állhatok, akkor sem tehetek ellene semmit. Ez Isten hatalma, hogy ő szeret minket. És csak ez az utolsó gondot, és ez engem annyira bátorított, hogy van egy testvérem, aki fél tőle, hogy tehát vannak fizikai problémái, hogy gyengén fog meghalni, hogy rá fog szorulni másokra. És van itt egy ígéretünk. Káleb beszél. Csodálatos. Káleb beszél, aki jól kezdte és jól végezte. Ő volt a 12 kémből az egyik, és Józsuéval ketten jöttek vissza úgy az ígéret földjéről, hogy Isten nekünk adta, és menjünk be. Tehát is 10 pedig hitetlenek voltak, és Káleb jól járt az Istennel, úgy értem egész életében. És azt mondja Káleb, most pedig ímé megtartott engem az Úr életben, amint szólott vala. Most 45 esztendeje mióta szólott vala az Úr e dologról Mózesnek, ami alatt az Izrael a pusztában bolyongott vala, és most ímé 85 esztendős vagyok. Még ma is olyan erős vagyok, amilyen azon a napon voltam, amikor elküldött engem Mózes, amilyen akkor volt az én erőm. Most is olyan az én erőm harcoláshoz és járásra kelésre. Tudod, csak arra gondolok, hogy Billy Graham elmúlt 95 éves, és még mindig prédikál, még mindig vannak üzenetei, és még mindig könyveket ír, tudod, még mindig olyan erős, tudod, és ez bátorít engem, hogy kezdhetjük jól Istennel, aztán járhatunk vele szellemben életünkben, és aztán befejezhetjük jól. És valahol azt mondja az írás, hogy tekintsetek az életük végére a hit embereinek, hogy az a fontos, tudod, hogy végezzük. És azt hiszem, hogy ez bátorító Istennel járni, és a végén visszatekinthetünk arra, hogy tű, ez jó futás volt. Ez jó volt, ez jó kaland volt, és megérte. Jó volt nem letelepedni Háránban. Jó volt nem felcserélni az én örökké való elhívásomat a saját elhívásommal. Úgyhogy, jó, csak köszönöm. Köszönöm, drágos anyi, és kérlek, gyere.
Hát nagyon szép jó reggelt, micsoda üzenet volt ez. Jó kezdés volt, igyekszem jól befejezni. Mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy áld meg ezeket a gondolatokat, áld meg mindenkit, aki most itt van egy egész különleges és természetfeletti módon. Ugyanígy érintsd meg azokat, akik távol vannak, akik hallgatjátok a felvételt, nézitek a videót. Az Úr ott van veletek, és üzenete van a számotokra, és a számunkra. És kérünk, hogy engedd, hogy letegyük a mindennapok terheit, hogy elcsendesedjünk előtted, és igazán odafigyeljünk arra, amit mondasz. Urunk, nélküled elveszünk, nincs te rajtad kívül semmink, de veled erősek vagyunk, még 80 évesen is készek a harcra, de nélküled semmik vagyunk, veled bátrak, erősek, a falon is átugrunk, nélküled nyomorultak és elveszettek. Taníts minket, éltess minket, hogy a drága nevedben kérünk. Amen. Amen. Először is szeretnék egy meghívást intézni mindannyiatok felé. Gyertek el, ha tudtok. Nagyon nagy áldás találkozni itt. Nagyon fontos a közösség. Biztos észrevettétek, hogy nagy különbség van a között, amikor valahol útközben hallgatok egy hanganyagot, és a között, amikor teljes összpontosítással ott vagyok valahol, odaszállom az időmet. Kérlek, gyertek ide, gyertek az Isten tiszteletekre, gyertek a Biblia iskolába. Istennek ez a terve, hogy összegyülekezzünk. És persze az élet sokfelé húz minket, de azért ez egy jó cél és egy jutalom, amikor ott lehetünk. És a múlt heti üzenetnek az volt a címe, hogy az üzenet, aminek a végén valaki meghal, igaz? És ez az, amit folytatni szeretnénk. Prédikátor könyvéből olvastunk, és csak hogy fölvegyük a szálat, szeretném újra elolvasni a múlt héten olvasottakat, és úgy tovább menni. Azt mondja, hogy 6. fejezet első vers. Láttam, hogy van egy rossz dolog a nap alatt, amely elhatalmasodhat az emberen. Ha Isten valakinek gazdagságot, kincseket és tekintélyt ad úgy, hogy nem hiányzik neki semmi, bármit is kívánna, de Isten nem engedi meg, hogy élvezze azt, hanem idegen ember élvezi, az hiába való és fájdalmasan rossz dolog. Ha valakinek 100 gyermeke születik is, ha sok évig él, magas kort érve meg, de ha nem tudja élvezni javait, sőt, méltó temetés sem jut neki, akkor azt gondolom, hogy jobb az elvetéltnek, mint neki. Mert az hiába valóságra jött, sötétben megy el, és nevét sötétség takarja. Még a napot sem pillantotta meg, nem tudja meg, milyen az, de nyugodtabb sors jutott neki, mint Amannak. Élhet valaki 2000 évig is, ha nem tud gyönyörködni a jóban. Végül is egy helyre kerül mindenki. Mindjárt olvassuk tovább, csak itt egy gondolatot engedjetek meg. Biztos tudjátok, hogy egy Mózesben Isten megátkozta a világot. Tehát amikor Ádám és Éva elbuktak, akkor Isten megváltoztatta a földi világ alaptörvényeit. A megátkozta nem egy spirituális ilyen, mint egy vúdút, vagy valami, nem tudom én, fura dolgot. Az átok az egy negatív változásnak a kijelentése. Amit ha Isten tesz, akkor meg is történik. Tehát Isten megváltoztatta a fizikai és szellemi valóságot a Földön. És ma ismerjük ezt. A fizika leírja a termodinamika második főtételében, amely, mit mond, azt mondja, hogy minden zárt rendszer a rendezett felől a rendezetlen felé halad, külső energia bevitel nélkül, illetve én inkább úgy mondanám, hogy egy rendező elv működése nélkül. Amit úgy ismerünk meg, hogy a dolgok a maguk természetességében hullanak szét. A rend felől a rendetlenség felé tartanak. Ilyen módon minden, amit teszünk a földi életünk során, nem csak a célirányultságát tekintve, Isten örökkévaló tervébe való beilleszkedést tekintve hiába való, hanem földi, anyagi értelemben is hiába való. Rendrakás. Hányan raktatok már rendet otthon? Persze megcsináltam tavaly előtt, karácsonykor. Így rendet raktam. Meddig maradt meg az a rend? Mondjuk 2 kisgyerekkel, aznap délutánig. De viccelünk egy kicsit, de ismerjük az érzést, hogy igazából minden hiába való. És ezt mondja itt ez a szöveg, hogy mert hiába valóságra jött, sötétben megy el, és nevét sötétség takarja. Ez az, aki elvetél, ugye? Tehát az, aki úgy születik bele ebbe a világba, hogy nem része a világnak utána. Tehát még magzatként meghal. És azt mondja prédikátor, hogy neki jobb sors jutott, mint Amannak. Fantasztikus. Nem tudom, hogy éreztétek-e már a küszködést, a hiába való küszködést, ami része a földi életünknek. Úgy értem, ki az az ókori, ezt Ernő tudni fogja, hogy az volt az átka, hogy föl ki, Sziszifusz, ő, hogy köveket kellett görgetni a hegyre, és azok újra meg újra legurultak, és újra meg újra vissza kellett görgetnie. Ember, ez az én történetem, ez az én életélményem, hogy óriási energiát teszünk valamibe, ami nem marad meg. És újra meg újra fáradozunk a kenyérért, újra meg újra fáradozunk az életért, és csak nem érjük el, valahogy nem történik meg. Bábelben tornyot akartak építeni, ami egészen az égig ér, ami egy kicsit erről szól, rendbe akarták hozni az életüket a saját erejükből. Be akartak jutni a mennybe, ha lehet így mondani, Isten nélkül. Rohammal beveszik a mennyországot. Egy tornyot építenek, átugranak a felhőkre, és a miénk lesz. Megcsináljuk, létrehozzuk, feltörjük az átkot, maradandóvá tesszük a kezünk munkáját. És ez az az elképzelés, ami áthatja a társadalmunkat. Egy valójában reménytelen reményben élünk, hogy mégiscsak sikerül összeraknunk az életünket. De ha megnézzük az okát, hogy egy Mózesben Isten miért átkozta meg a világot, akkor egy új felismerésre juthatunk. Mert hogy az ok pont az volt, hogy az ember Istentől elszakadva nem juthat révbe. Ez volt az, amitől Istennek meg kellett óvnia minket. A dráma az lett volna az igazi dráma, a végső dráma, hogyha a bukott ember eszik az élet fájáról. És a bukott állapota, az Istentől elszakadt állapota válik örökké. Az a végső halál. Isten azt mondja, hogy nem engedem. Pokollá teszem az életeteket bizonyos szinten, ellehetetlenítem a tőlem független utatokat, Sziszifusz munkájára ítélek titeket, hogy egyetlen esélyetek legyen az igazi élet, az eredeti terv, a jó helyett a legjobb, hogy visszajöttök hozzám. És igazából erről szól a földi életünk, hogy megtapasztaljuk a hiába valóság ezer arcát. És nagyon erősek vagyunk, tehát újra meg újra felszívjuk magunkat, és újra meg újra reményt merítünk, hogy a reménytelenség mégiscsak sikerül. Újra meg újra visszatérünk a régi ösvényhez, és Isten megengedi, hogy ezer ajtón benyitva ezer zsákutcát találjunk. Hogy a szívünk zsigeri, mély, tapasztalati módon, nem csak vallásos ismerettel, igen, az Úr az első, igen, az Úr a mindenem, hanem egy zsigeri, mély, tapasztalati módon értsük, hogy basszus, nincs más, csak Isten. Nincs, nem tudok mit csinálni, nem tudom, nem, semmi nem működik nélküle. A méz keserű, ennyi verejtékkel keverve, és a verejtéket nem tudom leszedni. Mindennek része. A hiába valóság, a küszködés. És prédikátor erről beszél. Prédikátor nem pesszimista. Prédikátor realista. Annyi, hogy a könyvében nem azt hangsúlyozza, hogy az Úrral milyen az élet, hanem arról beszél, hogy milyen nélküle. Milyen a nap alatt. Abban a rendszerben, amely nélkülözi az Urat. A nap alatt, az ezt jelenti, újra meg újra ez a kifejezés jön elő az egész könyvben. A nap alatt az embervilága, a vízszintes kapcsolatok, a valóságunk Isten nélkül. És persze őt újra meg újra emlegeti Isten, de biztos észreveszed, hogy egy ilyen egy személytelen módon emlegeti Istent. Ahogyan nagyon sokan hisznek Istenben. Itt vagyunk mi, a mi rendszerünkben, a mi életünkben, és valahol ott van Isten. És persze ő ott van, és legyen neki, ami neki kell, de ez a mi világunk, ez a mi életünk, ezt kell élni. A kettő között nincs kapcsolat, nincs szoros függőség Isten felé, nincs ott Isten, mint forrás, hanem Istenről csak tudok, aki valahol távol létezik, és úgymond magára hagyta, vagy majd egyszer ítélni fogja, vagy a szösz tudja, mit fog csinálni velünk meg ezzel a világgal, de hogy igazából szervesen nem része az életemnek, az biztos. Egy ilyen távoli istenkép. Ez az, amiről ő itt beszél. Nem vált Isten tagadóvá, de az élmény, amit megoszt velünk, az az, amikor az ember elveszíti a személyes kapcsolatát Istennel, amikor elveszíti Istent, mint forrást, Istent, mint a szerelmét, Istent, mint a mindennapi kenyerét. És amikor a zsoltárokat olvassuk, akkor ennek meg pont az ellenkezőjét látjuk. Ott meg azt látjuk, hogy emberek elképesztő körülmények között olyan élményekről számolnak be, amelyek nem magyarázhatóak meg a nap alatt. Mert a nap alatt olvasunk egy zsoltárt Dávidtól, abban a 13 évben írta, amikor menekült, vagy 11, mit tudom én, gondolj bele, egész Magyarország téged üldözne. Tehát itt ülsz nyugodtan, hallgatod az eredményes élettalálkozót, de közben ilyen, tudod, ilyen egész kifinomult érzékekkel így füleled a hátteret, jönnek-e. És szereted ezt a termet, mert két kijárata van. Jobbra is, balra is. Persze, hogyha felkészülten jönnek érted, akkor probléma van, de itt fönt a karzaton keresztül az ablakon is lehet távozni. És fel vagy, tessék, meg hátul, így van, tehát van egy kijárat a hátad mögött is. Ha figyelitek, ezt elhúzom, ez itt nyitva van. Úgyhogy én is fel vagyok készülve. És miközben prédikálok, az érzékeim ki van. Mert üldöznek. Úgy értem, vérdíj van kitűzve a fejemre. És nem, tudod, minden kormányhivatal, minden, a rendőrség, a katonasság, általános körözés van ellenem. Tessék? És azt írja Dávid, hogy tudod, hogy a feje a mennyben van, Istennel. És ez a fajta függés, ahol ennyire ellehetetlenedünk, a legnagyobb gyógyulás és a legnagyobb jó, ami történhet velünk. Mert a lelkünknek igazából végső soron egy dolgot kell nagyon-nagyon mélyen megtanulnia, hogy az Úr valódi megoldás, hogy az Úr a mindenünk. Gondolj bele, hogy Isten, engedjétek meg, hogy egy kicsit elkalandozzak itt, hogy Isten, úgy értem, az örökkévalóság urainak, az univerzum urainak teremtett minket. Tehát, hogy ő most az összpontosítása teljesen a Földön van. Ugye? Tehát létrehozott egy környezetet, ahol ezt a korszakot, ezt a történelmi időszakot, ami az emberiség élete, a kegyelem kijelentését, a megváltást tökéletesen ki tudja fejezni. De ő a mindenség ura, a mindenségé. Ugye mi a kis anyagi világunk biztonságában élünk. A cipőm, a nadrágom, elveszted a nadrágomat, nagyon furán fogom érezni magam, mert a házam, ahova hazamegyek, begyújtok, meleg van, kis kaja a hűtőben, kerítés, nem jön be senki, kivéve a tyúktolvajok, lopják a tyúkjainkat, képzeljétek el. Viszik, hogy bejönnek a kertbe. Szörnyű érzés. Bejönnek, elviszik a tyúkot. Már nem jó. Mert az életem az a kis rendszerem, a kocsi. Remélem ott van még, mert nincs, mert a feleségem elvitte. És tudod, és az én kis rendszerem, és ez a biztonságom. De ez kicsit, és nem gúnyolódok, hanem tényleg kicsit olyan, mint a kakas a szemét dombján. Tehát az az ő világa. De nem erre vagyunk teremtve. Tehát Isten azt mondja, hogy figyelj, én az univerzum ura vagyok, a mindenség ura, és te az én fiam és örökösöm vagy. Szeretném, hogyha képes lennél mondjuk elugrani a Holdra. Hova? Hát én ott nem élhetek. Nincs ott a házam, nincs ott a kocsim, nincs ott a nadrágom. Mondjuk a nadrágomat vihetem. Nincs ott levegő, nincs ott meleg, nincs ott semmi. Hogy mehetnék én a Holdra? És most nézel rám, van bár, hát kit viszel az ember az Úr a holdra? Az örökké valóságban miért ne vinne? De a kérdés az az, hogy milyen erővel, milyen forrással mehetnék én el a holdra? És az Úr azt mondja, velem. Én tartom fönn az univerzumot, én adok neked hatalmat, én vagyok a forrásod mindenre. Az örökké valóságban ezt nagyon tisztán fogjuk élni, pillanatról pillanatra tudatában leszünk annak, hogy úgymond isteni lények vagyunk. De akkor ott ez az élmény teljesen manipulálni fogja, idézőjelbe teszem, ne est félre, teljesen le fogja uralni a tudatunkat, tapasztalni fogjuk. Mint ahogy most tapasztalod, hogy tudod, hogy lábra állhatsz. Micsoda hatalom! Micsoda hited volt? Hát nem hitem volt, hanem itt ez a két cucc, és használom, megtapasztalom. És ott a mennyben meg fogjuk tapasztalni, hogy Isten hatalmával élünk, és hogy ez mit jelent. De ott az már nem hit lesz, ott az már nem a mi döntésünk lesz, ott az már nem a mi megelőlegezett bizalmunk lesz Isten felé, nem a vele való kapcsolatunknak, az ő megismerésének, a megértésének a kifejeződése, hanem nyilvánvaló tapasztalat. Isten azt mondja, hogy az örökké valóságra most kell felkészülnöd. A lelkednek ma kell megtanulnia úgy bízni bennem, ahogy az örökké valóságban az természetességgel és könnyedséggel működjön. Mert ott én leszek az egyetlen forrás. Ami nem egy visszalépés a mostanihoz, hanem egy óriási előrelépés, szabadságot jelent. Nem vagyok hozzákötve még a testemhez sem, a nadrágomhoz, a kocsimhoz, a házamhoz, a kerítésemhez, a tyúkjaimhoz. Nem tudom, értitek-e, mit próbálok mondani? Isten kihív minket a saját rendszerünkből az övébe. És ezért megengedi, hogy a saját rendszerünkben csalódjunk, hogy a lelkünk újra meg újra, pici döntésekben vagy nagyokban őt válassza. És megtanuljon ő benne bízni. Isten az út, az igazság, élet. Hányszor tanítottunk már erről? Tehát én vagyok az. Nem mondom meg az életet, én vagyok az. Nem mondom el az igazságot, én vagyok az. Az ember egyre a szájáért fáradozik, de kívánsága csak nem teljesül. Mert mi előnye van a bölcsnek az ostobával szemben, és mi a szegénynek azzal szemben, aki tud forgolódni az életben? Többet ér az, amit lát a szem, mint ami után sóválog a lélek. Ez is hiába valóság és hasztalan erőlködés. És akkor azt hiszem, idáig jutottunk. Régtől fogva megvan a neve annak, ami létezik, és tudott dolog a sorsa. Ezért nem szállhat perbe az ember azzal, aki fölötte áll. Ezt olvastuk már múlt héten? Nem? Nem emlékeztek? Igen? Ezt olvastuk. Sok beszéd van, ami csak a hiába valóságot szaporítja. Mi haszna van belőle az embernek? Mert ki tudja, mi a jó az embernek az életben. Hiába való életének napjai meg vannak számlálva, árnyékként tölti el azokat, ugyan kimondhatná meg az embernek, hogy mi történik utána a nap alatt. És talán igen, ez volt az utolsó gondolat, hogy mert ki tudja, mi a jó az embernek. És ami jó rövid távon, az lehet, hogy nem jó középtávon. És lehet, hogy kimondottan árt hosszú távon. És Isten nagyon hűséges abban, hogy a hosszú távú érdekeinket szolgáló döntéseket hozzon. És ezért talán kicsit olyan velünk, mint egy edző sokszor, aki azt mondja, hogy nem baj, hogyha most nehéz. Ez kell ahhoz, hogy győzhess. De ugyanakkor olyan is, mint az atyánk, aki nagyon-nagyon meg tud indulni a gyengeségeinken, a szívünkön, rajtunk. Ahogy én nézem a gyerekeimet, tehát nem csak rendet akarok, meg nem csak azt akarom, hogy érettek legyenek, azt szeretném, hogy boldogok legyenek. Értem, megölelgetni őket, játszani velük, hogy az élet valami klassz legyen, hogy mindaz, ami jó, csak kapható, anélkül, hogy az ártana nekik, anélkül, hogy elpusztítaná őket, az az övék legyen. És van ebben egy szép egyensúly, mert ha túl sokat adok meg a gyerekeimnek, akkor a kis lelkük nem tanulja meg értékelni azt, ami van. Valahogy van egy jó egyensúly, ahol mindig van öröm, de az öröm nem válik kommerszé. Ugye annyi már az ajándék, hogy az ajándék már természetes. Ezt hívják elkényeztetettségnek, igaz? Ilyenkor az ember értékrendje elkezd elszakadni a valóságtól. Elkezdem azt gondolni, hogy a jó már nem is olyan jó, csak a még jobb a jó. És ez illetlenség, ez szégyen, ez egy elszakadás a valóságtól. Nem olyan őrület, mint amikor azt mondom, hogy én vagyok Bonaparte Napóleon, de akkor is őrület, mert a valóság egy abszolút rendjét, az én érzékelésem félreért, felborít, egy ponton, hogyha ez a jellememmé válik, akkor lázad ellene. És ezt Isten nem akarja velünk, és én sem akarom a gyerekeimmel. Azt szeretném, hogyha mindig mindenért hálásak tudnának lenni, ha mindig mindent nagyra tudnának értékelni. Ezért, bár végtelenül gazdag vagyok, mindent megtehetek, amit csak akarok az ő szemszögükből, igaz? Mégsem ontom rájuk az áldásaimat korlátok nélkül. Miért? Mert nem jó nekik. Elpusztítaná őket. Életképtelen kis lényekké válnának, mire 10, 12, 15, 20 évesek lennének. De ugyanakkor a szívem mit kíván? Örömet, nevetést, kacagást, boldogságot, és mellette érettséget. És ez a kettő a nevelésnek a mozgatórugója. A nagy szeretet, ami megadna mindent, és a nagy szeretet, amely érettséget, a legjobbat kívánja. A valósághoz való helyes viszonyulást, aminek a végső viszonyítási pontja Isten, Istenhez való helyes viszonyulást, és aztán azon keresztül az élet minden részletéhez. Ezt kívánom a gyerekeimnek. De ez szeretettel van teli, ez örömmel, ez boldogság. De közben bajnokok akarunk lenni az olimpián, ezért edzés is van benne. És az ő szemszögükből apa egy csomó mindent csinál, ami nem jó. De az igazság az, hogy nem tudják, hogy mi a jó nekik. És ez a helyzet velünk is emberekkel. Jobb a hírnév a drága olajnál és a halálnapja a születésnapjánál. Jobb olyan házba menni, ahol gyászolnak, mint olyanba, ahol mulatnak. Hiszen így lesz vége minden embernek, szívlelje meg ezt az, aki él. Többet ér a bánat, mint a nevetés, ha a szomorú arc mellett jobbá lesz a szív. A bölcsek a gyászolók házára gondolnak, az ostobák pedig a vigadozók házára. Erről a részről sokat beszéltünk, most nem fogok. Tényleg csak annyit, hogy ez a gondolat ugyanazt hangsúlyozza, amiről beszéltem egy Mózes kapcsán. Isten ideig valóvá, hiába valóvá tette a tőle elszakadt életet. És minden üzenet, minden hatás a földi életünkben egyetlen egy pontra mutat ő rá. Ő a kimenekedési út. Én internetmarketinggel foglalkozom, és van egy jelenség, egy eszköz, amit használunk a marketingben, az a neve, hogy Squeeze Page. Ez egy weboldal, egy olyan weboldal, aminek egyetlen egy célja van, és e felé, az egy cél felé fordít minden erőt. Mint amikor fogsz egy vizes rongyot, és egy célod van, hogy száraz legyen. És ezért teljes erőddel megcsavarod, kicsavarod. Nem akarsz sok mindent, azt akarod, hogy száraz legyen. Egyetlen egy dolgot akarsz. Egy squeeze page többnyire rendkívül egyszerű, nagyon határozott üzenete van, és egyetlen egy dolgot lehet rajta csinálni. Többnyire regisztrálni. De azt el lehet dönteni, mi legyen az a cél, de egyetlen egy dologra fókuszál. Nem akarja még elmesélni azt, meg nem akarja elmondani azt is. Egyetlen egy dolgot akar. A legfontosabbat, azt az egyet. Azt vagy megmutatom, és nyertem, vagy nem sikerült, és akkor nincs miről beszélni, akkor minden elveszett. Isten ezt csinálja velünk. A föld, az egész világ, a teremtett világ egy squeeze page, ami csavar minket afelé, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Jobb hamarabb felismerni ezt, hamarabb élni ebben, és akkor, ugye, mert mi történik, amikor az ember a squeeze page-en regisztrál, megtettem azt az egyet, amit kell, ott kinyílik a teljes világ mögötte. Bekerülök egy rendszerbe, ahol mindent megmutatnak. De ha nem megyek be, akkor tudják, hogy nem érdemes megmutatni ezt, meg azt, mert az nem elég, mindent meg kell mutatni, de ahhoz előbb be kell jönnöm. És ha egyszer benn vagyok a zsákban, meg van a kapcsolat velem, akkor utána mindent megmutatnak egymás után. És ugyanígy van, azt hiszem, a földi életünkkel is, hogy amikor felismerem, és nyilván az első lépés ennek a megtérés, hogy Istenben nem hívő emberként el kell fogadnom az evangéliumot, hogy Jézus Krisztus Isten volt, leért egy tökéletes földi életet, mint ilyen méltóvá vált arra, hogy kifizesse az adósságomat, kifizette, ő a messiás, ő a megváltó, ő a helyettesítő, aki helyettem halt meg, és így kifizette helyettem a tartozásomat. És ha hiszek, ő benne örök életem van, ez az első. Ezzel átmentem, ez a regisztrálás. De az érettség szintjén a regisztrálás az, hogy erre folyamatosan emlékszem. Hogy minden nap tudom, hogy ő az egyetlen kiút. Minden nap tudom, hogy ő a válasz. Minden nap ő benne bízom. Minden nap az életem ő vele. És akkor kinyílik minden nap egy hatalmas világ. Minden nap egy hatalmas világ. Minden nap kék lesz az ég és zöld a fű, még ha szakad is az eső. Fura módon. Minden megtelik élettel. De ha őt kiveszed, vup, szürke, zsuha, hideg. Hó és halál. Mi történt? Depis vagyok. Mi történt? Minden üres, minden hiába való. Most veszem észre, hogy amit feltornyoztam, hullik szét. A gyerekeimnek szarvai vannak. Tudod, hogy a feleségem hibát talál bennem. És én is bennem. És tudod, és minden, és akkor visszahozom őt, és a zene újraindul, tudod, és színes lesz, a gyerekeimnek eltűnik a szarva, már csak huncutnak látom őket, a feleségemnek igaza van, én meg bolond voltam, tudod, és értitek, tehát, hogy bedugom a konnektorba, fény van, kihúzom, sötét. Ez a földi életünk. Ezer arca a hiába valóságnak, és ezer arca az Istenre találásnak. És jobb. A bölcsek a gyászolók házára gondolnak. Miért? Mert így lesz vége minden embernek. Mert nem építhetek magamnak itt sátrat. Nem hajthatok a Titanicon arra, hogy mondtuk, hogy egy nagyobb kabinom legyen. A Titanicon nagyobb kabint szerezni az nem siker. Tudjátok, mi a siker? Egy mentőöv. De mivel 4 fokos a víz, az sem az. A mentőcsónak. Az siker. Mentőhelikopter a mai világban. Így van. Vagy esetleg kicsit lassítani a ködben. És figyelni az üzenetekre, hogy vannak jéghegyek. Biztos értitek? De az Úr nem szponzorálja a mi rendszerünket elsősorban. A Benji gumicukrot enne reggeltől estig. Kívánom-e neki, hogy élvezze a gumicukrot? Persze, veszek is neki gyakran. De akarom-e, hogy reggeltől estig gumicukrot egyen? Nem szponzorálom a rendszerét. De amíg nem pusztítja el önmagát vele, addig igenis fontos nekem az ő szívének a kérése és kívánsága. Nem egy hideg, rideg táborparancsnok vagyok egy koncentrációs táborban, aki csak rendet akar, aki csak a saját érdekeit, egy szerető atya vagyok. De az érettség és az ő szívének a teljesülése között van egy egészséges egyensúly. És én a legjobbat akarom neki adni. És az Úr ilyen módon halálra ítélt minket ezen a földön. Biztos észrevettétek, hogy ezt ő csinálta. Meg fogtok halni. Ez az átok része. Megmondtam előre, eszel a gyümölcsből, meghalsz. Meghalsz szellemileg, ott lesz az elválasztódás, és meghalsz fizikailag is. Azonnal. Azonnal ellehetetlenítem a tőlem független terveteket. Garantált pusztulás, garantált csőd. Térjetek vissza hozzám, mert nincs más valóság, csak én. Jobb a bölcsek dorgálását hallgatni, mintha az ostobák énekét hallgatja valaki. És akkor itt, ha megengeditek, így versről versre mennék, mert innentől már nem egészen összefüggő ismeretről beszélünk, hanem olyan gondolatokról, amelyek önmagukban megérnek egy misét. És ez nagyon izgalmas. Azt mondja, jobb a bölcsek dorgálását hallgatni, mint az ostobák énekét. Mintha az ostobák énekét hallgatja valaki. Hányan szeretitek, ha kijavítanak titeket? Van, aki szereti, igen. Ti a bölcsek vagytok. Tehát azok, akik megtanulták már, hogy ők maguk nem vagyunk, te mi magunk nem vagyunk tökéletesek. Nem vagyok bevégzett. Ilyen módon tanulnom kell. Valójában, aki például eljön egy Isten tiszteletre, a legjobb lelki állapot, amiben eljöhet az ember, az, hogy két dologra számítok. Az egyik, hogy találkozom az Úrral, tehát hogy bent leszek Isten jelenlétében, ezért éneklünk Isten tisztelet elején, ezért van ott egy ilyen kis fura vallásos dolog az elején, imádkozunk, éneklünk, átszellemültem. Miért? Azért, mert szeretnénk találkozni az Úrral, és az a pár perc, amíg éneklünk, az idő arra, hogy letegyem a gondjaimat, idő arra, hogy ő rá fókuszáljak. Ugye az éneke egy művészeti dolog, kikerüli bizonyos értelemben a rációt és az akaratot. Ugye ha én azt megnyitom, akkor megpengeti a lelkemnek olyan mély húrjait, amit tudatosan lehet, hogy nem tudok megpengetni, mert nincs rá elég idő. De az egyik, amit szeretnék, találkozni az Úrral, a másik pedig, ha szeretnék tanulni valamit, szeretném, ha kijavítana. Inkább hallgatom a bölcsek dorgálását, ahol az Úr azt mondja, tudod, a pulpituson keresztül, anélkül, hogy engem személyesen megbántana, de ki tud javítani. Hogy ott ülök a tömegben, és kijavít. És milyen csodás az nekem, milyen jó nekem. És ehelyett a természeti énem, főleg, hogyha önértékelési problémáim vannak, ha alacsony az én képem, és értéktelennek érzem magam, és elhittem a világ hazugságát, hogy akkor vagyok értékes, ha igazam van, akkor vagyok értékes, ha erős vagyok, és ilyen módon minden kijavítást az értékem elleni támadásként veszek, hisz a kijavítás azt mondja, hogy nincs igazam. A kijavítás valamilyen értelemben azt mondja, hogy nem vagy erős, hanem hibáztál és gyenge vagy, ezért kijavítlak. És fáj nekem, mert nekem rossz az én képem, rossz az önbecsülésem. És minden kijavítás egy nagyon fájdalmas élmény, mert azt mondja, hogy tényleg nem vagyok értékes. És ilyen módon a természeti ember nem akar kijavítást. A természeti ember azt szeretné, hogyha simogatnák a buksiját, és azt mondanák, hogy minden rendben van. Ezért a természeti ember inkább az ostobák, az ostobák énekét hallgatja. Mert ők azt mondják, hogy ihaj, csuhaj, együnk, igyunk, vigadjunk, minden rendben van. Nem foglalkoznak az élet mély kérdéseivel. És Isten megsimogatja a buksinkat, mint ahogy én a fiamét. De kívánja nekünk, hogy összhangban éljünk a valósággal, és ezért kijavít. Olyan szelítséggel teszi, olyan gyengétséggel, hogy egy pozitív élményét. Senki nem tud elküldeni melegebb éghajlatra, mint Isten. Tehát olyan szeretettel, olyan gyengéden tudja elmondani, hogy elszúrtam, hogy öröm a felismerés. És soha nincs benne a vád. Ezt ismeritek ezt, amikor valaki elszúrtad! Érezd a súlyát a váladon! Érezd a nyomorodat! Elismered, hogy elszúrtad? Hú, köszi, erre vágytam. Nem. Az Úr úgy csinálja, hogy ott ül melletted. Tudod, legutóbb panaszkodtál, hogy milyen nehéz az élet. Lehet, hogy meg tudjuk ezt oldani. Le tudnék venni rólad egy terhet. Viszont van egy kis probléma, ennek a tehernek egy része úgy jött létre, hogy emlékszel-e arra, amit két hete csináltunk, tudod, illetve te csináltad, mi csak beszéltünk róla. Tudod, ott úgy döntöttél, hogy attól leborult ez, és azóta van ez a nyakadon. Megengednéd, hogy levegyem? És már le is vette. Most mondta el, hogy elszúrtad, most mondta el, hogy tévedés volt, most mondta, hogy ezt ki kell javítani. De ebben végig a szeretet, a segítés, a kijavítás, a felemelés attitűdje volt. És olyan gyengéden csinálja, hogy ne okozzon sérülést, de elmegy addig, hogy felismer. ahogy felismered a hibát, és egyet tudsz érteni vele, onnantól már csak a teherlevétel. De aztán, ha jó vagy abban, hogy nem, mit magyarázol nekem, az egy jó döntés volt, de hozzá ne nyúljál az én terhemhez, akkor az Úr elég hűséges ahhoz, hogy akkor kicsit határozottabban mondja, hogy ezt elszúrtad. És elmegy akár odáig is, hogy rád pirít, hogy most már figyelj ide rám, nem jó! A Dávid életét nézed, ő vele beszélt sokféleképpen, és látjuk ezt a változatot, meg azt a változatot is. Mert olyan az ostoba nevetése, mint a tövis ropogása a fazék alatt. Ez is hiába valóság. Ugye a tövis a fazék alatt ropog egy darabig, ég, és aztán elalszik, ennyi. Az elnyomás oktalanná teszi a bölcset, és az ajándék megrontja a szívet. Na ez egy nagyon érdekes gondolat. Az elnyomás oktalanná teszi a bölcset. Francis Schaeffer mondta azt, hogy egy rendszer hogy egy rendszer annyira lehet erős, mint az elvek, amiken áll. És az elveknek olyan erőseknek kell lenniük, hogy sem a nyomás nagysága, sem a nyomás ideje, időbeli hosszúsága ne tudja megroppantani. És azt mondja, hogy az emberi rendszerekkel kapcsolatban, az emberi megoldásokkal kapcsolatban csak nyomás nagyságának a kérdése, hogy az összeroppanjon, vagy idő kérdése, amíg egy elhordozható, viszonylag kicsi, de hosszanható nyomás összeroppantja azt. És amiről itt beszél, az ez, hogy az elnyomás oktalanná teszi a bölcset. Hogy a mi lelkünk formálódik. A mi lelkünk meghajlik. Van egy bölcsességem. Tudom, hogy mit gondoltam 5 évvel ezelőtt. Tudom, hogy mit gondoltam 4 évvel ezelőtt. De nyomás alatt vagyok. Mint amikor egy lágy szél fúj mindig délről. Ahol mindig délről fúj a szél, ott a fák észak felé hajlanak. Igaz? Nem nagy nyomás, egy kicsi nyomás. Egy állandó gyenge szél. Nem tépi ki gyökerestől a fát. De az elnyomás oktalanná teszi a bölcset. Ha elég kifinomultan, elég sokáig hatsz rám, akkor az én meggyőződéseim elkezdenek meghajolni. Szép lassan eltérek attól, amiről meg voltam győződve. Szép lassan megváltoznak az értékeim. Szép lassan elfogy az energiám, hogy türelmes legyek. Mert olyan sokat idegesítenek, állandóan idegesítenek. Állandóan stresszelnek. A világ mindig stresszel. És emlékszem rá, amikor azt mondtam, hogy én sose leszek ideges. Sose voltam ideges. És nem is akarok lenni. És emlékszem rá. De ma már másképp gondolom. Ma már elfogyott belőle valami. Abból az energiából, a türelemből. És már nem mondom azt, hogy sose leszek ideges. Csak azt mondom, hogy legtöbbször nem vagyok ideges. Sokáig türelmes tudok lenni. És eltelik még egy év, és csak idegesítenek, csak stresszelnek. És már azt mondom, hogy kezdek ideges lenni. És eltelik még egy év, és ideges vagyok. És stresszelt vagyok. És dühös vagyok. Az elnyomás oktalanná teszi a bölcset. Lehet ez ismeretelméleti dolog is, elképzelés, meggyőződés az igazság felől, lehet jellembeli, értékrendbeli változás, de ha a szél fúj állandóan egy irányba, akkor meghajlunk, mint a fák a déli szélben. Szerintem az ördög ezt tudja. Szerintem produkálja ezt a nyomást. Észrevettétek, hogy állandóan ott van? Mi a megoldás? Mi a gyógyszer? Mi a gyógyszer? Ez a könyv, egy elv, az állandó visszaigazodás. Tudom, hogy visznek, tudom. Tudom, hogyha nem igazítom vissza magam, szánt szándékkal, tudatosan, újra meg újra, az origóhoz, akkor egy kicsit megyek balra, még egy picit, és az is már nem vagyok a térképen. Mivel tudom, hogy ez a jelenség létezik, tudom, hogy én áldozata vagyok ennek, ezért tudatosan, állandóan visszaigazítom magam a nulla pontra, a meggyőződéseimhez. De ehhez legalább olyan erőt kell kifejtenem, mint amilyen erőt a szél kifejt. A világ, az ördög stresszel, a körülöttünk lévő emberek véleményével, a médiával, kultúrával, divattal, nyom minket állandóan. Nekem legalább ekkora energiát kell tennem abban, hogy az Úr gondolataival foglalkozzak. Tudatosan elő kell vennem az igét, tudatosan elő kell vennem az üzenetet. Ugye, miért van Isten tisztelet egy héten háromszor? Mert amikor eljövök, az Úrnak van egy üzenete, és visszaigazít. Ugye emlékszem, amikor megtértem, akkor üzeneteket hallgattam, akkor még voltak audiokazetták. Mindig szólt egy kazetta. Vagy MP3, az nem MP3, akkor még Walkman volt a neve, kazettával, vagy az autóban, vagy ha otthon volt rá időm, akkor, de mindig szólt, szerintem 3 órát legalább hallgattam hanganyagot naponta. Miért? Mert az én lelkem el volt torzulva. Olyan fa voltam, amit tudod, így vízszintesen nőtt már. és vissza kellett igazodnom, vissza kellett találnom a valóságba. Meg kellett találnom Istent, az ő világát megismerni, de ugyanerre van szükségem most is, vissza kell igazodnom. És ez egy életstílus, ez egy döntés. És szól arról, hogy olvasom a könyvet, hogy kazettákat hallgatok, illetve most már hanganyagokat, MP3-akat az internetről, szól arról, hogy eljövök Isten tiszteletre, de ez önmagában nem elég. Mert ha csak eljövök, és ott vagyok, mint egy társadalmi eseményen, ha csak olvastam, de nem is tudom, mit olvastam, ha csak hallgattam, de közben máshol járt az eszem, akkor az egész ugyan ér valamit, de sokkal kevesebbet. Kell ehhez egy hozzáállás, kell egy szívbeli döntés, hogy én ezt most nem csak hallgatom, hanem visszaigazítom magam. Mit is gondolok én a valóságról? És ez a vers hogyan forgatja azt vissza az igazihoz, az igazsághoz, és én ezt akarom, én ezt hagyom. Van egy ilyen agresszív, önformáló eltökéltség bennem. És az önformáló nem jó, az ön annyi, hogy formálódni akarok, és a formálást pedig az Úrra bízom, az igére, az üzenetre. Mert az elnyomás oktalanná teszi a bölcset. Érted? Tuti. Meg fog zizzenni. Elcsúszolt. Tuti. És az ajándék megrontja a szívet. Nem jutunk ma messzire. Pedig van itt még, ilyenből van még 8, vagy 9. Az ajándék megrontja a szívet. A megvesztegetést értitek, hogy működik, nem? Tehát tudom, hogy valami hogy van, de nagyobb érdekem fűződik ahhoz, hogy ne úgy legyen. Ezért megalkuszom, szemet hunyok itt, hogy megkapjam azt a nyereséget. Hányatokat vesztegettek meg mostanában, ne tedd fel a kezed? A világ folyamatosan meg akar vesztegetni, ezt észrevetted? Tehát most ne arra gondolj, hogy jön Józsi, és azt mondja, hogy tudod, hadd legyek én az új beszállítód, és adok egy millát. Az is tényleges megvesztegetés, és ez is megrontja a szívet. De a legtöbbünk életében nincs ez a helyzet, mert nem vagyunk olyan pozícióban, hogy vesztegetni akarnának. De a világ állandóan veszteget. Állandóan kínál valami csillogót, amire azt mondja, hogy fuss ezután, ez jobb lesz neked. És ennek a túloldalán mindig egy megalkuvás van az igazsággal. És bizony, ha ezt az ajándékot úgymond elfogadom, úgymond magamhoz ölelem, mint egy kincset, akkor a szívemet, azaz az értékrendszeremet, ez megrontja. Mert azt mondom, hogy Bár szép dolog az igazság, de még szebb dolog az arany. És nem adom én föl az igazságot, csak megyek oda, ahol az arany van. És ahogy ezt a szívem teszi, egymás után újra meg újra, ugyanaz történik, mint a szélben. Jobb valaminek a befejezése, mint az elkezdése, és ez az utolsó 10 percen belül befejezzük, jó? Jobb valaminek a befejezése, mint az elkezdése. Nem lehet, még a következőt is megnézzük. Jobb valaminek a befejezése, mint az elkezdése. Hú, hányan vagytok itt vállalkozók? Úgy nagyjából fele a társaságnak. Hú, ez milyen jó. Hogy szeretném befejezni? Figyeljetek, valamit készre csinálni. Valamit befejezni. Hányan fejeztetek már be bármit is az életetekben? Jó, tudom, most kötegedve kérdeztem, biztos fejeztünk be dolgokat. De bizonyára észrevettétek azt a mentalitást, ami megint egy koncepció, egy szellemiség, ami eluralkodott a világunkban, amely a gyorsabb, a rövidebb, a könnyebb utat keresi. Ezért a gyors, rövid, könnyű siker reményében újra, újat kezdek. Mindig újat kezdek. És azt a helyet, ahol befejezni kellene, ahol el kéne varni a szálakat, ahol kitartani kéne, ahol folytatni kéne azt a munkát, amit elkezdtem, a nehezebb utat megkerülöm. Emlékszem, én régen építettem hálózatot, és voltak olyan emberek, akik más hálózatokból jöttek át abba a rendszerbe, ahol én dolgoztam. És egy idő után tudtuk, hogy ők bár amikor jönnek, akkor nagyon-nagyon ígéretes munkatársaknak tűnnek. Igen, tudom, nagyon tetszik, igen, akarom, megcsináljuk. És ahogy beszélgetek vele, hallom, hogy már a harmadik ilyen rendszerben van, és ez a negyedik, ahova jött. A tapasztalat egy ponton azt mondta, hogy belőlük sose lesz semmi. Mert életstílusként zsigerből csinálják azt, hogy a problémákat elkerülik, és ahogy eljutnak arra a pontra, ahol fejlődniük kellene, ahol tanulniuk kellene valamit az életről, azt a pontot elkerülik, és valami újat kezdenek, remélve, hogy az a pont ott nem jön el. De a helyzet az az, hogy az a pont mindig újra meg újra eljön. És az instant megoldásoknak a remélése, és a kihívásokkal a személyiségünk, a jellemünk fejlődésének szükségszerűsége elől való menekülés, gyakorlatilag arra visz minket, hogy mindig újat kezdjünk. Mindig újat kezdjünk. És valójában sose fejezzünk be semmit. Aztán nyilván ez jelenthet mást is, ez az ige. Mert sok mindenre lehet vonatkoztatni, de ez az, ami most nekem eszembe jutott, hogy jobb valaminek a befejezése, mint az elkezdése. Azt mondja, jobb türelmesnek lenni, mint kevének. A kevély ugye a büszkének az egyik szinonimája, igaz? Írástudókat kérdezek, mit jelent a kevély? Elbizakodott? Büszke? Elbizakodott abban, amit már megszerzett. Kevély. És azt mondja, hogy jobb türelmesnek lenni, mint kevének. És hát ha összeadnám, hogy hány olyan dolog van az életemben, amit elhamarkodottan mondtam, és mindegyikért kapnék 10.000 forintot, akkor most lenne némi pénzem. Ugye az egyik állapot, amiben Isten így tart minket, az a tőle való függés. És ennek az egyik része a bizonytalanság. Ne értsd félre, Isten nem hagy minket bizonytalanságban, mert megmásíthatatlan, visszavonhatatlan ígéreteket tett nekünk. De ezek az ígéretek leginkább a vele való kapcsolatban igazak, és a vele való kapcsolatra igazak. Nekünk újszövetségi hívőnknek viszonylag kevés olyan ígéretünk van, amivel azt tudom mondani, hogy az én vállalkozásom biztos, hogy sikeres lesz. Kevés ilyen ígérés van. Azt tudom, hogy az Úr velem van, és hogyha ő vezet engem, akkor számíthatok az áldására. De nem tudom, hogy mi a jó nekem igazából. Úgyhogy csak ezt akarom mondani, hogy az Úr egy biztos dolgot adott nekünk, önmagát. És a többit pedig úgymond bizonytalanságban hagyja. Ezért jobb türelmesnek lenni, mint kevének. Ugye, te most nagy sikerem van. Most mondhatom azt, hogy nézd meg, a dolgok így mennek, mert lám-lám így történt. De jobb türelmesnek lenni, és azt mondani, hogy várjunk még. Most ez épp így van. Nagyszerű. De holnap másképp lesz. Mindig másképp van. Minden nap új Istennel. És az egyetlen igazán biztos dolog ebben az egészben, ez ő. És az én lelkem átélt már elég kudarcot ahhoz, hogy inkább őhozzá kötöm magam, akkor is, amikor jól mennek a dolgok, mint valamihez, amiről tudom, hogy ideig való, minden ideig való ebben a világban. És csak pont ezt a gondolatot alátámasztandó 14. versében a sorozatban az utolsó mond egy hasonlót. A jó napokban élj a jóval, a rossz napokban pedig lásd be, hogy ezt is, amazt is Isten készítette azért, hogy az ember ne találja ki, mi következik. Fura ez. Miért csinálja ezt Isten így? A jó napokban élj a jóval. Nem mondja azt, hogy ne élj vele. Ez az, amit mondok, hogy a fiammal játszani, a lányommal olvasni, vagy játszani, vagy focizni, vagy nem tudom mit csinálni. Ez csodálatos. Keressük a jó napokat, és örülünk nekünk, élünk velük. Nincs semmi baj velük, sőt kívánnám, hogyha minden napunk jó nap lenne. De ugyanakkor egy átkozott világban élünk, haladunk egy óriási cél felé, haladunk egy kimondhatatlan cél felé, el vagyunk szakadva a valóságtól, ahol Isten nevel minket az összhangra, nevel minket önmagára, nevel minket megérteni a világot, az értékeket. Folyik egy kiképzés, egy felnevelés, amiben nem tudjuk, hogy mi a jó nekünk. És ezért az Úr egy olyan rendet rak körénk, ahol nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. Nem tudjuk kiszámolni, hogy milyen lesz az életünk. Nem, Isten nem mondta el nekünk. A végét tudjuk, az utat tudjuk, de hogy pontosan mit hoz a holnap, nem tudjuk. Azt mondja, hogy Uram, mi lesz holnap? Kérdezem tőle. És ő azt mondja, én leszek holnap. Na jó, de mi lesz a körülményeimmel? Azt nem árulom el, én leszek holnap. De nézd Dáviddal, mi történt, minden bajból kimentettem. Hát igen, tudom, de azért, ahogy olvasom az életét, nem volt az fenékig tejföl. Igen, igen, de vele voltam. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok a módszer. És tudod, mondja ezt az Úr egy olyan világban, ahol 7 milliárd ember tart a pokol felé. 7 milliárd ember él elveszetten. Emlékszel még arra az időre, amikor te voltál elveszve? Emlékszel még arra az örömre, amikor tudatára ébredtél annak, hogy milyen nagy bajban voltál, és hogy ebből megmenekültél? Emlékszel még arra az időre, amikor a lelked elkeseredett, és nem volt mibe kapaszkodni? Amikor nyúltál valami után, és mindig csak sarat, homokot fogtál, és csúsztál lefelé. Én emlékszem rá. És ebben az életélményben a mosolyok, a felszínes válaszok és megoldások ellenére emberek ezrei, tízezrei, százezrei élnek. Mi megmenekültünk, ők még nem. És az Úr látja őket, és azt mondja, hogy te, én, mi vagyunk azok, akik elmehetnek hozzájuk. Mi vagyunk azok, akik segíthetünk nekik. Akik, tudod, a mentőcsónakban ülünk, amikor már elsüllyedt a Titanic. És a csónakok nem mentek vissza. félig tele, szinte üres, olyan csónak, amiben 5 ember volt. Volt 2-3 perc, amikor kihúzták volna őket, akkor túlélik. És nem mertek visszamenni. Nem mertek visszamenni. És az Úr azt mondja, hogy figyelj, tudom, hogy gumicukrot szeretnél, de ott fuldoklanak emberek. Együnk gumicukrot, de most menjünk visszaértük. Tudod, nincs arányban az, hogy te gumicukrot eszel, és az, hogy ott emberek megfagynak a vízben. Érettségre akarlak nevelni. Egy nagyobb képet mutatni neked. Nem tenni rád olyan terhet, amit nem tudsz elhordozni, de igenis tudatára ébreszteni téged, a tudatodra ébreszteni téged, hogy mi mindenre vagy képes, hogy ki vagy, hogy milyen méltósággal éled az életedet. Hogy emberek ezreinek a sorsa múlik azon, hogy te hogyan élsz, hogy te ki vagy, hogy mit csinálsz. Úgyhogy nagyon izgalmas korokat élünk, és tegyük meg, ami a kezünk ügyében van. És bízzunk benne, hogy az Úr használja a jóra. És csak legyünk készek számot adni a hitünkről, elmondani egy embernek, hogy hé, tudom, hogy miben vagy, én is voltam ott, de hadd mondjam el, hogy van remény, van egy út, és nem fogod elhinni, hogy mi az. Furcsának tűnik, de nagyon valódi. És hogyha belelátsz a mélyébe, eldobod az agyadat, olyan jó. Mondhatom? Ülj le, elmesélem. Vagy mondhatod azt, hogy figyelj, itt van egy weboldal, nézd meg, hallgass meg a hanganyagokat. Vagy itt van MP3-ra, kiírtam neked, ezt hallgass meg. Ez egy olyan üzenet, aminek a végén valaki meghal. Hallgass meg. Rendben van. Nem tudom, hogy jövő héten mivel folytatjuk. Van itt egy pár olyan bölcsesség, amiről szívesen beszéltem volna még, ugyanakkor úgy tökéltem el magamban, hogy tovább megyünk az örök biztonsággal. Bízzuk az Úrra, meglátjuk, hogy amikor ide jövünk, akkor mit találunk. Ugye nem ad nekünk ilyen biztonságot, hogy tudhassuk, hogy mit hoz a holnap. Ő itt lesz, reméljük. És kérlek, látogassatok meg minket, gyertek el, Golgota utca 3, péntek reggel 8 óra, az eredményes élettalálkozó élőben. Mondjunk el egy imát, és menjünk a dolgunkra. Mennyei Atyánk, köszönjük neked a lehetőséget, hogy összegyűlhetünk a te nevedben. Köszönjük, hogy tanítasz minket, hogy nem hagysz minket felőled bizonytalanságban, hogy kijelented nekünk a te akaratodat, a tervedet, tanítasz minket az életről, a valóságról, önmagadról. És hogyha úgy hallgatod ezt a felvételt, hogy még sosem kötöttél békét Istennel, tedd meg most. Az evangélium erről szól. Ő az életét adta, meghalt a bűneidért, hogy ne legyen közted és Isten között semmi akadály. Úgyhogy csak békülj meg vele. Fogadd el Jézus Krisztust, mint a megváltódat. És ha ezt megteszed, örök életed van. Mondd utánam, hogy elfogadlak, Jézus. Tudom, hogy te vagy a Mesiás, a megváltó. És aki hiszte benned, annak örök élete van. Bocsáss meg a bűneimet, és add nekem ezt az örök életet. Ámen. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket. Nem tudom, hogy van-e esetleg gondolatotok, vagy hozzászólásotok. Ha nincs, akkor köszönöm, hogy eljöttetek, és jövő héten találkozunk. Sziasztok!